Szeretettel köszöntünk mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Gál Márk a mikrofonok előtt, de ma sem vagyok egyedül, mai társműsorvezető kollégám Zilai Zoltán, szervusz Zoli.
Szervusz Márk, köszöntöm a kedves hallgatókat.
A múlt héten a vezény szó az egyik a sok közül, az volt, hogy a vulkanikus borok terepére kalandoztunk el közösen a hallgatóinkkal, nézőinkkel, illetve adtunk egy alcímet is az adásnak, ha már nyár, akkor irány Badacsony, és mindebben segítségünkre volt Borbé Tamás, a Borbé családi pincészettől, de ha nyár, akkor folytatjuk ezt a szálat bizonyos szempontból. Annyiszor beszéltünk már róla, Zoli, itt az adásban, hogy egyik-másik tematika mentén milyen fajta ételeket tudunk a borokhoz párosítani, hogy akkor beérett talán annak az ideje, hogy most erőteljesebben, kivételesen a gasztronómia kerül előtérbe. A bormárka mai vendége nem más, mint Kerekes Sándor séf. Kicsit távolabbról indítok, csak azért, hogy adjunk egy összhatást, de Sándor, hogyha esetleg valami olyan kulcsfontosságú mérföldkövet kihagynék, akkor nyugodtan tegyünk majd még ehhez hozzá. Bár eredetileg cukrászként végzett, és jó 10 évet a szakmában töltött, később az édességek bűvöléséből húsimádó séfként ismerhette meg a hazai közönség. Mindezt egyébként tulajdonképpen a hidat a két terület között, ha úgy tetszik, egy spanyolországi ösztöndíj lehetőség ékelődött be a két szakasz közé, aminek köszönhetően aztán Sándor szakácsként tért haza Magyarországra. Talán nem túlzás, hogyha azt állítjuk, hogy az igazi ízes magyar konyha és húsok képviselője. Jelenleg a Keszthelyi Vadaskert vendéglő exekutív séfje. Sándor elmondása szerint, és akkor most idézek, szeretem látni az elégedett vendéget, aki jól lakott, jó tevet, üresen jön vissza a tányér. Nem az önmegvalósítása fontos, csak szeretném megetetni az embereket. Szeretettel köszöntünk Sándor itt a Bormárkában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a minden résztvevőt, aki itt van. Hát örülök, hogy részt vehetek ezzel a kis beszélgetésen, mert imádom a boros témát, önmagában imádom a bort és az étel párosításait. Úgyhogy hát most erről lesz szó. Én azt gondolom, hogy a nyár az mindenféleképpen alkalmas arra, hogy baráti összejövetelek, akár családon, kerten belül előkerülnek a nyársak, bográcsok, boronatárcsák, grillsütőlapok, smokerek, és nekiállnak a nagy főzésnek. Ebbe szeretnénk a Zolival egy kis segítséget nyújtani bor és ételpárosításban majd, illetve jó tanácsokban.
Na, hogyha most Sándor fel is fette a fájtlat a mai témánkról, valóban 2 hét szabadság után csatlakozom most a műsorhoz, és én magam is többször szereztem magamnak, a családomnak örömöt a kerti főzésekkel, flekkenezéssel, bogrács ételkészítéssel, hát egy írtó jó dolog, közösségépítő, kötetlen, felszabadító tevékenység, nagyon sok kreativitásra ad lehetőség, gyors, nem kell vacakolni a konyhában, lehet kicsit koszolni, tehát nagyon jó dolog. Ez legyen a fő téma, a séf urat megkérjük, hogy segítsen nekünk ezekhez kapcsolódóan, ezekhez a technikákhoz kapcsolódóan, adjon nekünk egy-két jó praktikus tanácsot. Mi meg próbáljunk már mi ketten ezzel az oldalról, a bor oldaláról, próbáljunk akkor az elhangzó ételekről, étel elkészítési módszerekről úgy gondolkodni, hogy milyen bort, milyen bortípusokat érdemes ezekhez fogyasztani.
Egy borbarát, borkedvelő legyen az szakember, vagy csak aki kellően már rutinos kóstoló, az mindig óhatatlanul, amikor főleg család vagy baráti összejövetel van, gondolkodik abból a megközelítésből, hogy tudom, hogy milyen bort szeretnék felszolgálni a barátoknak, családtagoknak, és akkor agyalok abban, hogy milyen étel társul hozzá. Én nekem ritkán adódik lehetőség arra, és most élek vele, ez nekem egy jutalomjáték, hogy itt van egy ismert és elismert séf a szakmából, hogy megkérdezem, hogy a fordított logika is működik? Tehát a séfnek megvan a fejében, hogy mit és hogyan akar alkotni étel tekintetében. Abszolút. De jönne az a kapcsoló, hogy jó, de vajon ehhez mit fognak fogyasztani a vendégek?
Én abban az átkozott szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát ismerhetem elsősorban Zolit, és egyébként nagyon sok borászt, és nekem nagyon sok borom van otthon. Szeretem is őket, tehát én igazából nekem nem nagyon kell gondolkodni, mert azt gondolom, hogy fajta ügyében elég jól állok. Tehát, hogy készítek egy ételt, akkor van elképzelésem, hogy melyikek közül válasszak. Megkóstolom és kiválasztom a bort hozzá. De fordítva is nyilván tud történni. és erre adunk majd segítséget, hogy az ember választ egy bort, vesz valami bort, amit egyébként kedvel, és mit főzzek hozzá. Oda-vissza működik, hát tényleg a kiinduló pont a lényeg, hogy honnan indul a dolog, hogy most a borhoz rendelem az ételt, vagy az étel ez a bort, mind a kettő tud
működni. Egyébként legyünk most szerények így borászként, azért a gyakoribb eset az az, amikor ételt választ az ember, étele kínálják meg, és akkor ahhoz kínálunk, ahhoz választ az ember bort, és hát mi borászok szeretjük azt is, a borkultúra napi állása azt a lehetőséget megteremti, hogy a borok is annyira fontossá váltak a fogyasztók számára ma már itt Magyarországon, hogy a bor kerül kiválasztása, és hozzáfőznek, de azért a másik verzió gyakoribb.
Tehát mondjuk, hogy a főszabály szerint akkor az étel után jön a gondolat, hogy milyen bor párosul, vagy párosulhat hozzá, de alapvetően akkor ez a két irányú út is elképzelhető, csak hát fontos, hogy meglegyenek az alapok, hogy mihez társul.
Akkor vegyük számba szépen a kertben süthető, készíthető ételeknek az eszközparkját, és kezdjük a legegyszerűbbel.
Nyárs.
Süssünk szalonnát.
Igen, süssünk szalonnát vagy nyársat. Hát először is az, hogy ne forogjon el a szalonna, a bőrén keresztül szúrják föl. Tehát ez egy alapvető hiba sokszor, hogy ugye megcsinálják a kakastarét, és így keresztbe szúrják a szalonnát, az amikor elkezd sülni, elkezd forogni rajta. Ha bőrön keresztül szúrják föl, akkor ez nem fog megtörténni. A hagyma vagy kisebb fejegészbe, vagy a félfej, de akkor lapos felével a szalonna felé, és utána tűzzenek rá még valamit pluszba, hogy a hagyma ne essen le, mert az is amikor megfőképes leesni. Én úgy szeretem egyébként, hogy én szoktam debreceni kolbászt is tenni oda. Tehát, hogy egy jó debrecenit beírdal az ember, azt még ráhúzza, esetleg paprika, gomba. Nagyon ritkán szoktak, de akkor már nem állunk messze a rablóhústól.
Valóban.
Hogy ugye akkor már gombával, grillzöldségekkel össze lehet húzni nyárs rablóhúst, ugyanúgy megsül egyébként. Tehát ehhez még mindig nem kell grill, hanem szépen forgatja az ember a nyársat, egy szárnyas hús, akár egy comb, vagy egy mell, de még egy sertés hús is.
Ezért várjunk még most a szalonnál, maradjunk a szalonnál.
Haladjunk mangalica legyen, ha mód van.
Így van, így van. És akkor az én személyes hitvallásom ebben, hogy én nem variálom, tehát csak tisztán, csak a szalonna. És sok esetben hagymás se sütöm hozzá, hanem vékony karikára vágom, a kenyérre teszem.
És arra
csöpögtetni a zsírt. És ami jó tanács még a hallgatóknak, hogy az első szelet kenyér az még csak zsírral fogy el, de a másodiknál már kell szépen kezdeni szeletelgetni a szélét a megsült szalonnának, és azt mindig rátenni a szépen elkészült hagymás, akár zöld paprikával, még karikával, még meggazdagított kenyérre ezeket a kis szalonnadarabkákat, és úgy folyamatosan enni ezeket a kenyereket a sült szalonnával. És hát ez már jó bort kell adni, csak egy zsíros ételt eszünk, kicsit tocsog is a kenyér ebben a jó sült zsírban, de ezt igazából akkor tudjuk gyomorrontás nélkül jól élvezni, hogyha folyamatosan fogyasztunk hozzá bort, és valóban válasszunk savas, markáns fehér borokat, tehát itt a tokai furmintokásra velük, de jó egri borok, sárdonék, kéknyelük, ezerjók, kövidinkák, tehát igazi jó magyaros, régi magyar fajták, fehér fajták nagyon ajánlhatóak hozzá, és akár érlelt, ászkolt, tehát érlelt fehérbort is el tudok képzelni. Tehát itt az legyen a lényeg, hogy egy markáns, savas, robosztus fehérbor legyen, amit fogyasztunk.
Ez legyen a domináló jellegzetesség, vagy jellemvonás. Jó, akkor ez volt a szalonna sütögetés, nevezzük
és
így.
És a nyárs, igen.
És akkor térjünk rá a grillezésre?
Bográcsra.
Bográcsra.
Mert a következő, ami szerintem a legnépszerűbb mindenki számára, a bogrács. Ugye most csak vegyünk alapul mondjuk egy egyszerű gulyáslevest. Egy vadragú levesről is beszélhetünk, vagy adott esetben egy burgonyonról, egy burgundi marharaguról, gyöngyhagymával, aminek ott van a sava, ott van a bor benne, vagy egy halászlé. Ugye alapvetően, és az is nagyon érdekes, hogy most csak személyes jó barátom a kadarka, ez, bocsánat, hogy ugrok erre, és ez nem az én tisztem.
Visszatérő motívum lesz.
De hogy például ezekhez nyugodtan lehet ajánlani a kadarkát. Mert van egy, először is fűszeres, kicsit paprikás, borsos íze van. Megjelenik benne az édeskés, ugye bármilyen furcsa, de a gulyásleves, az édeskés. Alapvetően a marhahús is, ugye a szürke marhahús, az például rettentően vegetális, ugye kint legel. Én voltam benne húsüzembe, frissen vágott szürke marha, kint volt rozsdamentes edényekbe pihent, a hús. Beléptünk a folyosóra, és olyan vegetális, gyógynövényes, fűszernövényes illata volt a húsnak, hogy döbbenetes. És önmagában az íze is édeskés a marhahúsoknak. Akkor ott vannak a zöldségek benne, burgonya, paradicsom, paprika. Tehát nyugodtan lehet egy fűszeres bort választani hozzá, és a kadarka erre például számomra egy nagyon alkalmas.
Itt most a gulyások esetében mi az, amit javasoltok inkább? Tehát ha lehetőségek tárháza, valaki gondolkodik azon, tudja, megvan minden hozzávaló, elkészül a leves, na de akkor ahhoz mi lenne a megfelelő, vagy mi lehet a megfelelő?
Borászként én a nagy szabadságot ad a gulyás szerintem nekünk, mert markáns jó fehérbortól, akár illatos bor is szóba jöhet a zöldségek miatt, és az illatosság, az étel illatosság, a kömény esetleg olyanok jelennek meg benne, amik ezt megengedik, illetve hát a könnyedebb vörösborok, a kadarkáink, a kékfrankosaink, rozék, schillerborok, ezek mind jók, tehát itt nagy szabadsága van szerintem a étkező embernek, vagy a bort választó embernek. Kell keresni olyan aromákat, amivel összekapcsolódik az étel a borral, és ilyet sokat találunk. Hol az egyik íz, hol a másik, de ilyen sokféle adódik egy gulyástán, amelyek egy nagyon gazdag ízvilágú étel.
Meg ne felejtsük el a bográcsba ugye a savakat, a csorbák. Ugye akár egy pacalleves, amit csinálnak, vagy akár adott esetben egy tárkonyos raguleves, ami ugye tejfölös. Ott megint azt mondom, hogy a savas fehérek.
De ott már a szín viszont a inkább kizárja. Ott már inkább
inkább a citrom, ami benne van, ecet, hogy jó savakkal rendelkező.
Amiatt nem a vöröset, ajánljuk. Tehát én azt mondom, az én magam véleménye az, hogy ilyen fehér, nem paprikával készült leveshez, gulyás vagy ragúleveshez, én már fehér bort, mindenképpen fehér bort javaslom.
Vagy egy vadragúhoz, ami zöldséggel és tejföllel készül.
Meg a fűszerek is, ugye nagyon sokszor használunk ezekben illatos fűszereket, amik meg akkor
inkább fű.
Így van, és akkor ezekhez akkor már akkor egy cserszegi fűszeres. Fú, a tramini, amiről az előbb beszéltünk, fűszeres. Nagyon jó hozzá. Tehát kedves hallgatók, akkor hajrá, szerintem most kedvet csináltunk. Ezek az a jó ételek. Grill.
Hát a grill az egy nagyon széles paletta. Azt gondolom, hogy oda
szinte
hát
már
nem létezik olyan bor, amit nem lehet valami mellé rendelni, mert hát olyan a marhahús, a sertéshúsok, zsírosabb, szárazabb,
halak,
akkor kolbászfélék, fehér kolbászok, adott esetben magyaros kolbászok, grillzöldségek, nagyon-nagyon sok lehetőség van. Én azt gondolom, hogy egy jó tanács, ez csak az én privát szerény jó tanácsom. Marhahúsnál van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy a bélszint jó pácoljuk be, például ha vagy bármiféle ilyen sztéknek süthető húst, hogy olajba, meg mindenféle pácoldóra ne tegyék. Tehát ha én rám hallgatnak, akkor van egy olyan, hogy szárazpác, ami igazából befűszerezi a húsokat, egymásra rakja, becsomagolják egy zsírpapírba, és belakják egy éjszakát a hűtőbe. Ez a húsnak tökéletesen át fogja venni ezeket a fűszereket. Nem szükséges az, hogy savakkal, mustárokkal, egyebekkel roncsolják a szöveteket, mert az élvezeti értékén csökkent. Egy jó minőségű sztéknek nem szabad elütni ebben, hanem csak finom sózás, borsozás, és a mellé adott dolgok, a szószok, vagy bármi, az egészítse ki egyébként a sztékeknek a tökéletes ízét. Úgyhogy ha grilleznek sztéket, szerintem...
És ha Sanyi, és hogyha nem szték, hanem egyéb húsok, sertéshúsok,
van, aminek jól
áll. Az, hogy meg a puhaság. Tehát az én személyes gondom sokszor a rácson sütéssel, hogy nem tudom azt az igazi puhaságot elérni, ha csak nem kellő ideig, akár több napig nem pácolom.
Hát ez
nem
ez a hús minőségétől függ. Tehát az a helyzet, hogy ha például valaki megpróbálna mondjuk egy mangalica tarját grill megsütni, akkor én azt szoktam, hogy a művelt spanyol mondani, egy boetász, csak egyet fordítsanak rajta, és kész van. Tehát, hogy valóban én nagyon sokat használok otthon is, sőt, hát igazából a sertéshús nálam az javarészt mangalica. És a mangalica tarját azt én ilyen, hát úgy nyivastag szeletekre vágom, nem kloffolom ki, nem csánkod az ég egyet a világon semmin. Egy picikét sózom, borsozom, és én úgy szoktam, hogy magas hőfokon elkezdem sütni körülbelül egy percet a két oldalát, és a grillnél van mindig egy felső rács. Amikor így kinyitják a grillt, akkor így elcsúszik egy felső rács. És utána felrakom a felső rács, és hagyom egy kicsit pihenni. És az alatt, ugye mikor sütöm, már fűszernövényeket rakok rá, kertben van kakukkfűzsája, bármi ilyesmi, az tökéletesen elég ahhoz, hogy ennek a gőzét, illetve az ízét átvegye. Ugyanígy a krumpli például, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a fóliás burgonya nagyon jó passzol egyébként hozzá, de ami most van új krumpli, azt például nem kell megfőzni. Mert sokan azt mondják, hogy főzd meg, és fóliába csomagold be. Nem kell megfőzni. De új krumplit közepes méretűeket kiválaszt, tesz bele egy csepp vajat, pici sót, borsot, adott esetben ízlése szerint fűszernövény, becsukja a fóliát, és miközben süti a grillt, fölrakja a felső rácsra. Az mindig ott van. Amikor lecsukja, akkor is ott van, amikor kinyitja, akkor is ott van, és körülbelül egy olyan 15-20 perc alatt tökéletesen elkészül.
Sanyi, akkor most azt mondod, ez nekem egy felismerés így, hogy tehát a rácson sütünk, akkor gyakorlatilag szinte minden húst, mint egy sztéket kell elképzelni. Egy picit nem szabad túlsütni, tehát maradjon rózsaszín, szaftos.
De ez a csirkére is vonatkozik.
Egy csirkecombhoz is, vagy bármit, igen.
Csirkecomb, na én azt egyébként imádom.
Tehát igen, a jó, bőre, ahogy, és jó kicsontozni, igen, filézni.
Kicsontozni, és a bőrére gyönyörűen ropogósan megsütni. Egyébként meg nagyon érdekes, de sokan nem mernek nekiállni, mert hogy nyers marad a belső, például egész csirkemelnek, mert én azt sem vágom el, nem is kloffolom ki, hanem fogom magam, és magas lángon fogom, megsütöm a két oldalát, és fölrakom a rácsra. És utána becsukom a tetőt, hagyom egy 10 perc. Átsül, szaftos lesz, amikor elvágják szabályszerűen a nedvesség, illetve a húsnak a leve dől ki belőle. Egyébként az egyik alapvetés, a majd ahova eljutunk a smokerezésnél, az pont ez, hogy alacsony hőfokon, hosszú ideig. Ugye egy grillezésnél nem ez van, hanem magas hőfokon rövid ideig, és utána alacsonyabb hőfokon még egy picit. Az a kihúzatás.
A kérdésem, hogy akkor a következő elkészítési módonkor boronában készítünk, igen. Az mit ad hozzá, miben figyeljünk, miért más ez, mint egy rácson sütés? Mert ugye egy olajat is használunk.
Igen, na most megint azt mondom, hogy a boronatárcsa általában az embereknek azt sípődik be, hogy boronatárcsán ugye elkezdik a hús sütni, kihúzzák a szélére egyébként, az úgy működik egy kicsit, mint egy wok. Hogy elkezd az ember mondjuk a zöldségeket megpirítja, kihúzza a szélére. Akkor mit tudom, megcsinálja a húst, kihúzza a szélére, és utána megcsinálja. Ezek lehet például úgy is készíteni sült húst friss lecsóval, hogy az ember szalonnát földob a boronatárcsára, kipirítja, megsüti hozzá a tarjákat vagy a húsokat, kihúzza a szélére, ott pihen a hús. Közben belőle bedobja a paradicsomot, paprikát, fűszereket, stb. Szépen megsül, és már kész is van egy tál étel. De tovább megyek, nekem a boronatárcsa nem csak ezt jelenti. Én rettentően szeretem a különböző nemzetek ételeit, és a boronatárcsa nagyon alkalmas arra, hogy például, ha szereti valaki az ilyeneket, hogy indonéz köris csirke, vagy káposztás, vagy bármiféle ilyen kicsit keletiesebb ízvilágú étel, ugye az, hogy főtt rizssel, bármivel, sokkal ergonomiailag könnyebb átforgatni mindent rajta, meg lepirítani. Nem véletlenül az, hogyha az ember egy ázsiai street foodot megnéz, akkor ilyen boronatárcsaszerű dolgokon dolgoznak. Nagy hőt ad le, hirtelen képes, de vissza is lehet venni, és minden belekerülhet, zöldség, hús, rizs,
főtt tészta,
én már sütöttem benne palacsintát. Tehát egy baromi érdekes, hogy a boronatárcsa óriás palacsintát, csináltam a tésztát, ugyanúgy körbecsurgattam, meg lehet benne fordítani, a boronatárcsa mindenre alkalmas. Hát és ehhez meg akkor...
Boroknál.
Hát ez az indonéz, az indiai ételekhez, ugye a köri, meg a nagyon fűszeres csípős, ezekhez mit gondolnál?
Hát ezek is vörösborok, szerintem inkább vörösborok, de azokból is a magyar típusú, meg a fűszeresebb, nem a gyümölcsös karakter, hanem a fűszeresebb, mint a kadarka, a kékfrankos, a szirá.
És egy zöldvertelini?
Fehérborban is, de ott nem a teljesen reduktív, hanem inkább a hordóban érlelt, markánsabb, akár félszáraz, tehát ott az édes és a csípős íz nagyon jó együtt, tehát félszáraz borok, ekként egy jó elzászi bor, vagy egy jó, kicsit egy nem túl édes, késő születelésű szürkebarát, olasz rizling is nagyon jó tud lenni, de mondom, igen, és egy ilyen félszáraz kategóriában a gazdagsága, a kellő savtartalma, egy kis édességgel az enyhíti a csípős érzetnek az agresszivitását.
És akkor, hogy legyen teljes a paletta, jöjjön a smoker.
Smoker, igen. Na hát a smokernél szóval én úgy szoktam például smokerezni, hogy van egyfajta szövetlezárás, úgy hívják, ez a körbesütés. Én mikor smokerre rakok be, mondjuk nyilván ott egy nagy darab hús van berakva. Ez lehet adott esetben nyak, fartő, de én smokereztem tarját is, smokereztem kacsát, ami rettentő jó egyébként egész kacsát, de zöldséget is. Van ugye faszenes, a klasszikus smoker, de létezik gázos is, kiegészítve ugye faforgáccsal. Ez lehet ugye vagon vagy szekrény smoker, ugye a vagon smokerek már biztos láttak, azért hívják vagonnak, úgy néz ki, mint két hordó egymás mellett, ilyen mint egy kis vagon. Én szekrény smokert szoktam használni, és abban például csináltunk az 4 óra körülbelül egész kacsát, pecsenye kacsát.
Akkor ennek az a lényege, hogy egy faszenes parázs van, ami füstöt is
vagy hőt gáz, ad hőt.
Igen, és akkor ebbe egy zárt térben, ebben a szekrényben, igen, ez a hő, meg ezzel a füsttel együtt ad egy hőkezelést a behelyezett egész húsnak.
És egyben ad egy gyönyörű színt a füst, és egy gyönyörű ízt. És nagyon érdekes, hogy szokták mondani, hogy minden smokerezett húsnál megjelenik az a lilás csík. Úgyhogy amikor elvágja az ember a felületet, akkor a felső kéreg és a hús közt van egy ilyen nagyon érdekes lilás. Az jellemzője az, hogy valami jól elkészült, tehát nyilván még
mind akkor ezt keresni kell.
Mi ezt keresni kell, hogy ez a kis enyhén ilyen rózsaszínes lilás csík megjelenik, és nagyon érdekes.
Ez a füstöl
minden
van.
Húsnál van. Tehát ez a marhahús, a kacsa,
de a füstöl,
a füstöl, igen, a füstöl, és ugye ez ad egy intenzív ízt. Na most a szekrény smokereknél ott lehet adagolni a füstöt például. Ugye amikor a faforgács elmegy, akkor csak hőt ad. Igazából akkor készül, tehát nem kell folyamatos füstbe lennie, mindig van egy pici füst. De intenzívebb füstöt lehet adagolni a smokereknél. Az 2-3-szor adagol egy 20 percet az ember például a kacsasütésnél. Úgy csináltuk, hogy rozmaringgal, kakukkfűvel, almával, meg hagymával volt töltve a kacsa. Egész alma, egész hagyma, plusz fűszernövények.
De a hacsüregő.
Igen, és előtte nagyon lényeges a sóoldatozás. Tehát az, hogy egy smokeres húsnak íze is legyen, azt be kell rakni egy éjszakára egy sóoldatba, hogy képes legyen beinfúzionálni a szövetek közé a sót, mert ha sótlanul leszi, a hús nem jó.
Most jön az első beszélgetős rész, ez záró akkordja. Most, mivel Zoli frissen, kipihenve, ezért a választásjogát hadd ne én döntsem, melyiket szeretnéd?
Másodikat.
A második legyen a tiéd, akkor én az elsőre. Visszapörgetjük az időkerekét. Hát ez sajnos azt kell mondjam, hogy jócskán a koronavírus járvány időszakában hangzott el, 2020. októberében mondtad a következőt. Úgy gondolom, hogy a klasszikus vendéglők megléte elengedhetetlen, hiszen a magyar kultúra része jó formája a vendéglátásnak, és én pont ezt szeretném a köztudatba visszahozni. Egyszerűen kell megmutatni a jó ízeket. A vendéglátásnak ez a célja. Továbbra is úgy gondolod, hogy ez a célja a vendéglátásnak?
Én ezen az úton haladok, és én ebben hiszek. Végpróbáltam, azt gondolom, mindent, és nagy tisztelője vagyok mindenféle stílusnak, és stílust képviselő embereknek. De én valahogy úgy gondolom, hogy az én szívemhez ez áll közel. Tehát vendéglátásnak én ezt tartom értelmének. A vendéglő az egyértelmű, a bisztró az nagyobb szabadság, a fine dining meg a felső kategória, ha jól csinálják, én nekem egyikkel sincs semmi bajom.
Így kerek a világ. Zoli, így akkor a második volt. Már
azért választottam, mert nagyon a szívemből szól, én is mondhatnám akár. Számomra a vidéki lét óriási előrelépés mind szakmailag, mind életminőség szempontjából. Lenyűgöz a természet sokszínűsége. Kilépek a házból, és karnyújtásnyira vannak a friss gyümölcsök, zöldségek, az erdő, a mező.
Ez már egy frissebb, ez idén márciusban nyilatkoztad.
Igen, abszolút, és most ez csak így egy privát dolog, hogy ez annyira nagy inspirációt ad, hogy úgy érzi az ember, itt érzi az ember igazából azt, hogy nem tud semmit. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy itt van körülöttem az erdő gombái, úgyhogy én tavaly decemberben beiratkoztam egy gombaszak ellenőri képzésre, hogy megismerjem a gombákat, mert ez például egy óriási hiányosság a gasztronómiának, hogy nem használunk csak annyi gombát, amit képesek a séfek megvenni erdély gombából. Ez körülbelül 8-10 féle. 300 fölötti gombafaj van, és ebből körülbelül 200 ehető gombafaj itthon.
Most Sándor, mint ahogy ez már kiderült, nem borászként van itt, hanem séfként van itt, de nem maradhat el az a rovat is, amikor a vendégünkhoz egy tételt is először arról beszélgettünk, és aztán majd természetesen jön a nem mindennapi, de csak a szünet után.